Isten igéjét hallgassuk meg. A Királyok első könyvéből, a Királyok első könyvének 19. részéből a következőképpen szólít meg bennünket Isten igéje. Amikor Áháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istennek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz, leült alá meghalni kíván, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és azt mondta neki: kelj föl, egyél! Amikor feltekintett, látta, hogy a fejénél forró közön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert előtte lett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével, mint egy 40 nap és 40 éjjel ment Isten hegyéig a Hórebig. Amiről itt a Szentírás beszél Illés kapcsán, az ma gyakori kifejezéssel úgy szokták nevezni, hogy burnout szindróma, vagyis kiégési szindróma. Hogyha hosszú távú fokozott megterhelés alatt van az ember, fizikailag, érzelmileg, különböző stressz hatások érik, akkor egy idő után lelkileg, szellemileg is kimerül, és eljut eddig, hogy nem akarom folytatni, elég már ebből. Kezdetben azoknál állapították ezt meg, olyan embereknél, akik mások segítésére éltek, akár szociális munkások, akár diakónusok, akik mindig azzal foglalkoztak, hogy mások javát munkálják, a másokra való odafigyelés, és ezáltal önmaguk háttérbe szorul. A kifejezést az 1974-ben találták ki, de azt hiszem ennek ellenére már a Bibliában is találkozhatunk ennek a tüneteivel. Kimerültség, közömbösség, fokozott érzékenység a stresszre, belső üresség és végső kiszállásnak a vágya. Kire illenek a felsoroltak a bibliai történetből? Illése, arra, akit nagy prófétaként ismerünk, az Isten embereként. Megdöbbentő, hogy olyan részletesen beszámol a munkájáról a Biblia, és hogyan juthat el idáig. Hiszen ismerjük az előzményeket. Megszólítja őt az Isten, elmegy a királyhoz, Áhábhoz, akiről olvashatjuk, hogy Izraelbe került trónra, és bizony behozta a különböző bálványokat az országba. A felesége révén is, aki Baál kultusnak és az Asher kultusnak áldozott, és ezért ő, hogy kedvezzen az asszonynak, épített is templomot, állíthatott is szobrot, nehogy valami szó éri esetleg a ház elejét, otthon emiatt legyen konfliktus, hadd tudjon az ő felesége, az ő szép asszonya nyugodtan áldozni ezeknek a bálványoknak, amikor kedve tartja, ahogyan is szeretne. És hát nyilván ez a népnek is az erkölcsi hanyatlásához vezet, és megromlásához. Ahhoz, hogy a nép is elpártol az élő Istentől, hiszen ezt látják az ő első emberüktől, az ő vezetőjüktől, hogy nem fontos számára az Isten, és nagyon könnyű tévutakra menni, és nagyon gyorsan megvan annak az eredménye. És pont ezt akarja az Isten megakadályozni. És Illés elküldi Áhábhoz, aki odaáll a király elé, és közli vele, hogy 3 év szárazság fog következni. Amiatt, ahogy élsz, amit cselekszel. 3 év szárazság. És már akkor is menekülnie kell Illésnek. És azt olvashatjuk róla, hogy a kerít pataknak a partjára megy, és ott iszik a folyónak a vizéből, és az Isten madarak segítségével táplálja őt. Majd amikor a folyó kiszárad a szárazság miatt, akkor a seratai özvegynél folytatja az ő életét, és amíg ott tartózkodik, addig nem fogy ki annak az olajából sem a liszt, a korsolyából sem az olaj, sem a liszt. Átéri tehát az Istennek a csodáit, nagy dolgait. Aztán, amikor az Isten újra megszólítja, akkor elmegy és összegyűjti az idegen prófétákat, és próba elé állítja őket. Oda hívja az összeset a Kármel hegyen, Jezabel kedvenceit, és azt mondja nekik, építsünk oltárt, derítsük most már ki, legyen most már vége ennek, hogy ki is az igaz Isten. Építsetek oltárt ti is, és én is. És legyen ott a fa, legyen ott rajta az áldozati állat, de ne gyújtsátok meg, hanem könyörögjön mindenki a maga Istenéhez, hogy ő gyújtsa meg, és emészte meg ezt az áldozatot, ezt az égő áldozatot. És ott vannak a Baálnak a prófétái, kiabálnak, táncot járnak, mindenféle módon próbálják rávenni az ő Istenüket, hogy meghallgassa őket, és Illés még gúnyolódik is velük, hogy talán alszik az Istenetek, kiabáljatok hangosabban, hát ha akkor meghallja. És aztán Illés még bízva az Istenben azt is megcselekszi, hogy vizet hordat az ő oltárára, teljesen eláztatja a fát, és kéri az élő Istent, hogy mutasd meg, hogy egyedül csak te vagy az Isten. És akkor az égből villám emészti föl ezt az áldozatot. És azt várnánk, hogy most aztán tömeges ébredés és megtérések lesznek, és mindenki bűnbánóan visszatér az Istenhez, és rájön arra, hogy mekkora baklövés követett el azzal, hogy más kultusnak és más bálványoknak hódolt. És nem ez történik, hanem megtörténik ez a csoda, és azt olvasjuk, azt láthatjuk, hogy semmilyen reakció nincsen. Egyedül a király felesége az, aki ritka módon dühös lesz, és küldi a követeit, és tulajdonképpen halálosan megfenyegeti Illést, hogy egy napon belül te is úgy fogsz elpusztulni, mint a Baál próféták, akiket te levágattál karddal. Ugyanez lesz a te véged is, hogyha voltál ilyen bátor. Úgy is hangzik ez az eredeti szövegben, hogy ha te Illés vagy, akkor én Jezabel vagyok. Hogy ilyen nagyon egyértelművé teszi, hogy ha te voltál ilyen bátor, na akkor majd figyeld meg, hogy én ki vagyok. Bemutatkozok azon keresztül, amit csinálni fogok veled. És nagyon érdekes a reakció. Elég meglepő. Korábban Illés túlél egy szárazságot, szembeszáll a királlyal, a képében mondja, hogy te vagy Izrael megrontója. Úgy világosan, teljesen érthetően. 400 Baál prófétát megaláz, és most jön egy asszonytól egy üzenet, és teljesen megijed és menekül. Nem hiszem, hogy ezzel lehet az ilyen élető, bár lehet, hogy a férjek néha erre rázták volna, hogy jobb menekülni, hogyha otthon mérges a feleség, de az vezethetett idáig Illés lelkében és állapotában, hogy teljesen eredménytelennek lát mindent, és könnyen el lehet idáig jutni, ahol Illés van, és nem kell őt elítélni. Hiszen az igazság az, hogy könnyű így elkeseredni. Hiszen megfeszítetten, aktívan dolgozik, az életének több évét odaszállja. Arra, hogy menjen és hirdesse azt, amit az Isten mondott neki. Azért, hogy az emberek végre megváltozzanak. Azért, hogy végre felismerjék, hogy kihez kell ragaszkodni, milyen úton kell járni. Minden erejét odaszállja erre a munkára, dolgozik ennek az ügynek a sikerén, és eljut a kimerültségig és a csüggedésig, amikor nem lát semmilyen eredményt, semmilyen változást. Így mondja ezt máshol a Szentírás, hogy elfáradnak az ifjak, és elcsüggednek, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Nem csak az idősek, hanem az ifjak is megfáradhatnak. Megfáradhatunk a munkában, megfáradhatunk a gyereknevelésben, megfáradhatunk a kapcsolatunkban való kitartásban, azoknak az ápolásában, megfáradhat a lelkét abban, hogyha nem látja az eredményét az ő szolgálatának, és el lehet idáig jutni. Megérthető, így nem már megérthető az ő helyzete, és bele tudjuk mi is magunkat helyezni Illésnek az állapotába. Aki elmegy a pusztába, egyedül akar lenni, még a szolgáját, a legényét is maga mögött hagyja, és leborul egy zeketje bokor alá. Ismerős lehet ez a történet most a napi ígéből. Jónásnál láthatjuk ugyanezt, aki elmegy, és várja a Ninivének a pusztulását. És ott lefekszik egy tök alatt, ami árnyékot nyújt neki, hogy hogy szemléje is, hogy mi történik, és Illés is, és őszintén feltárja az ő szívét az Isten előtt, és elmondja már, hogy elég, Uram, vedd el az életemet, nem akarom folytatni, értsd már meg, mit kéne még csinálnom, mikor mindent megtettem, kimerültem. Kész, vedd el az életemet, nem vagyok jobb az elődeimnél. Körbenéz Illés, és azt látja, hogy a nép az teljesen elfászolt, hogy megölték a prófétákat, és egyedül ő maradt. Azért az elég nagy dzsungelharc, amit ő folytat, és próbál megmaradni. Az eredménytelenség ide vezet, és talán abban reménykedett, hogy majd amikor, vagy majd a Karmel-hegyi esemény után megtér a nép, és végre meglátják azt, hogy le kell rombolni a templomot, ami idegen kultusnak szól, le kell rombolni azokat a szobrokat, el kell hagyni ezt az életmódot. És nem történik meg ez a változás. És igen, Illés tulajdonképpen azért keseredik el ennyire, mert körbenézés csak magára teszi, csak a körülményekre. Azok bizony tényleg elég elkeserítően. Azok nem ígérnek változást, azok nem ígérnek reményteljes jövőt. Ott csak azt látja, hogy körülötte is egyre inkább szorul a burok, őt is elkapják, és akkor már nincs több profétája az Istennek. Akkor már tulajdonképpen megszűnt ott Izrael földjén az egy Isten hit, ahonnan indultak. Azt tulajdonképpen sikerült kiírtani. Nagyon elkeserítő, nagyon elcsüggesztő ez az állapot, ha őszintén visszatekint. És mondhatnánk azt, és szoktuk is ilyenkor azt mondani, amikor valaki elcsügget, de hát gondolj bele, mennyi dologban ott volt már mellettől Isten. Gondolj vissza, amikor tápláltott a kerítpatakpartját, gondolj vissza, amikor mindig volt elég élelem az özvegynek a házában. Persze lehet mondani ezeket, csak ő éppen teljesen valóságában és teljes lényében ezt a csüggelést éli meg. Nem tud arra tekinteni, pedig hogyha az oldalt tekintene, akkor meglátná azt, hogy előtte is, amiket korábban átélt az élete folyamán, azok is mind ereje felett való utak voltak. Azok is mind emberileg ugyanennyire lehetetlenek és elcsüggesztőek voltak. Ott sem voltak jobbak a kilátások vagy az arányok és esélyek. Ugyanennyi volt a valószínűsége. És mégis tudott abban hinni, hogyha ő imádkozik az élő Istenhez, akkor meg fog gyulladni az az oltár, és megemészti. Ha az Úrra tekint, úgy teljesen másképp tud viszonyulni a dolgokhoz. Ha magunkra tekintünk és a körülményekre, akkor gyorsan elkeseredhetünk mi is. De még ezzel a keserűséggel is lehet ugyanazt megtenni, mint amit Illés is megtett. Őszintén leborulni. És kijönteni a szívünket. Nem kell az Isten előtt kozmetikázni, nem kell előtte szépíteni a dolgokat, nem kell takargatni, hanem lehet azt mondani, hogy igen, most ott tartok, Uram, hogy elegem van, és nem akarom folytatni. Akár a te akaratod, akár a te ajándékod az életem, akár a te ajándékod az, hogy van egészségem és dolgozhatok, de nincs már kedvem bemenni, és nem látom benne a szívet. Hanem ahogy pénteken is megfogalmaztuk, lehet, hogy csak a nagy szárnyadombot látjuk, és nem veszük észre, hogy ez valójában egy rét lenne. Még van, amikor eljut idáig az ember, amikor minden rossz már. Minden keresztény megéli ezt a lelki csüggedést, aki az Úr szolgálatában van. Úgyhogy nem, tulajdonképpen ez egyrésztről a biztatás, hogy nem kell félni ettől a fajta csüggedéstől, mert ez mindenünk az Úrtól ér, aki munkálkodik az Istenért. Mert nem feltétlenül úgy következik be az eredmény, és olyan gyorsan és olyan láthatóan, ahogyan ezt mi szeretnénk. És ilyen esetben igen, eljut odaig az ember, hogy ezt mondja, hogy elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeimnél. Ki lehet és ki is kell mondani így őszintén ezeket az értéseket. És ezen a ponton, amikor Illés tudja kimondani őszintén az értéseket, akkor áll be a fordulat. Ott van az, amit máshol is olvasunk, akár az evangéliumban, amikor megjelennek a pásztoroknak az angyalok, és ímé, és egyszer csak történt valami, egyszer csak az Isten közbeavatkozott, és itt Illésnek megjelent egy angyal formájában, elküldte az ő angyalát, és ímé az Isten nem hagyja ebben a csüggedésben az övéit, hanem akarja megerősíteni és helyreállítani. Először erőt adott a prófétának a megfáradás és a kétségbeesésnek a legyőzésére. táplálja az angyal, ott van a közönsült lángos, ott van a korsóban a víz, és hagyja újra pihenni, hogy legyen ereje, hogy tudjon abból a csüggedésből helyreállni, előtt meríteni. Majd másodszor is felkelti az alvó prófétát, és akkor ereje felett való úttal ruházza fel, kinyújtja a kezét az Isten az ő szolgája felé, és nem hagyja magára a pusztában, nem hagyja el. Illésnek még feladata van, és ezt világossá teszi a számára. Mint ahogy a jó pásztor nem hagyja el a bárányait, a gyerekekkel tanultuk ezt az éneket az elmúlt héten visszanórán, és olyan aranyosak voltak, ahogy visszafelé menet énekelték végig az úton, hogy ne félj, te kicsi bárány, mert vigyázz rád a jó pásztor, ne félj, mert nem hagy el, bármi is következne, csak kövess az ő hangját, bármi történne is, mindig veled marad, mert az életénél drágább vagy neki. És így szól hozzánk az Isten is, Krisztuson keresztül, tulajdonképpen akik mi eltávolodtunk tőle, akar közel jönni, és akar erőt adni, reménységet, bátorítást a csüggedésben, a megfáradásban. Az új szövetségen keresztül is mondja ezt Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nálam lehet megnyugvást találni, jöjjetek én hozzám. És nem mondja azt, hogy csak azok, akik ilyen vagy olyan fajta módon vagyok megfáradva vagy megterhelve, hanem az Istennek minden féle csüggedésre és keserűségre van hatalma abban megerősíteni és helyreállítani. És szeretne nekünk reménységet, célt, feladatot és erőt adni Jézuson keresztül, de ehhez közeledni kell hozzá, ahogyan mondja is, hogy közeledjetek hozzám, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Mert mi történt Illéssel, miután elfogadta az angyaltól ezt az ételt? Azt olvashatjuk, hogy fel kell, 40 nap és 40 éjszaka folyamatosan megy, méghozzá az Isten hegyéig, a Hórebig. Tudja azt, hogy ott már az Isten, amit máshol úgy is olvashatunk, hogy nem a Hóreb hegye, hanem a Sínai, hogy már többször kijelentette magát, hogy ott már Mózes is találkozott és beszélt az élő Istennel. Hogy ott már Mózes átvehette a két kültáblát az Istentől, ami alapján szerette volna az Isten az ő népét vezetni, és megadni számára azokat a normákat, amiket be kell tartani az Isten felé is, és az emberek felé is. És az Illés és megillés erre a helyre, hogy találkozhasson az Istennel, hogy reménykedjen, hogy ott majd valami történik, majd valami változás áll be, és ha tovább olvasunk, akkor ténylegesen az Isten megjelenik neki, és feladatot bíz rá. És a kérdés az ennek alapján, ami itt van előttünk példaként, hogy mi keressük-e ilyen csüggett, ilyen megfáradt állapotban az Isten. Keressük-e azáltal, hogy megyünk, hogy nem adjuk fel, hogy nem biztos benne ő sem, de mindent megtesz, hogy ott, ahol ez elődök már átérték a találkozást az Istennel, hogy oda megy, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy tegnap nem szólt az ige, de ma is elolvasom, ma is kinyitom és fordítok meg, még most is nem szülök meg imádkozni, és útmutatást kérni, vezetést kérni, hogy akarok menni az Isten gyülekezetébe, közösségébe, mert megszólíthat, mert vezetést adhat. Akarok közeledni az Istenhez, ahogyan Illés megtette azáltal, hogy elment a Hóreb hegyéhez, hogy az Istennel beszélhessem. Azt láthatjuk tehát ebből az igéből, hogy lesznek csüggedések. És körülöttünk is, hogyha körbenézünk, annyi elcsüggett, kiábrándult, céltalan ember van. Mert nem tudunk igazán célokat megfogalmazni, amik úgy hosszú távúak lennének, vagy akár egy örök életet szólnának, ha ember lennék. Hiszen mi van? Érjen minél hamarabb, minél nagyobb sikereket, halmoztál minél több, minél nagyobb jövedelmet, teremtsen minél inkább a biztonságokat, de mi marad meg ebből? Mi marad meg ebből, ha közbe szól egy betegség? Mi marad meg ebből, amikor azt látjuk, hogy valami veszteség éri az embert? Könnyű ilyen elcsüggetnek és céltalannak lenni, és talán ez azt is kiválthatja, hogy az ember hiteltelennek lát akár előtte lévő nemzedékeket, akkor ragaszkodtak az Istenhez, most én minek ragaszkodjak hozzá. És az ilyen emberek számára is nekünk kell elvinni a reménységet, és Istennek ezt az üzenetét, hogy ha bár a szolgálatban is el lehet jutni idáig, a csüggedésig, a megfáradásig, mégis az Istennél van helyreállás. És ő annak ellenére, hogy ennyire szeretnénk sokszor abba hagyni az egészet, és inkább meghalni kívánunk, annak ellenére megerősít és feladatot bízunk. Annak ellenére, hogy teljesen egyértelművé válik, hogy alkalmatlanok vagyunk rá. Ha magunkra tekintünk, akkor mindig ez az alkalmatlanság kiderül. De az Istenre tekintünk, akkor megláthatjuk, hogy mekkora dolgokat és mekkora csodákat akar számunkra ajándékozni, hogy ennek megírói lehessünk. Itt tehát reménységgel menjünk tovább az ünk ellen. Most is, amikor bőtben tényleg próbálunk arra odafigyelni, mi az Isten vezetése, milyen látást ajándékoz, milyen feladatunk van falunak az életében, gyülekezetnek az életében, egyéni életünkben. És itt is bizony elcsüggesztő lehet akár a körülményekre tekinteni. Lehet így helyreállni, akár családi életszempontjából, akár anyagiak tekintetében, lehet helyreállni betegségből, lehet, hogy még a szomszédom is megtérjen, vagy valamelyik rokonom megtérjen. És igen, ha magamra nézek a körülményeimre, akkor elég lehetetlen megtűnik. De ha az Istenre tekintünk, akkor ott az ígéret, hogy megadja az előnk felett való úthoz az erőt. Kapaszkodjunk hát bele, és tényleg keressük a vele való közelséget. Nap mint nap az életünk minden pontján. Itt legyen. Amen.